bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Egy millió gyermekes családot érint az adókedvezmény emelése, mondta el a családokért felelős államtitkár a Facebook oldalán. Koncz Zsófia emlékeztetett, két lépésben duplázzák meg a családi adókedvezmény összegét, az első július 1-én életbe lépett, a második pedig január 1-én következik. Most már egy gyermek után 15 ezer, két gyermeknél 60 ezer, három gyermek esetében 148 ezer 500 forint az adókedvezmény, amely további gyermekek esetében újabb 49 ezer 500 forinttal emelkedett. Fellendítheti az építőipart a 3%-os kedvező kamatozású ingatlanvásárlási hitel, mondta el az építési vállalkozók szakszövetségének elnöke a Kossuth Rádióban. Koi László hozzátette, számításaik szerint idén várhatóan 12 ezer új lakás épülhet. A CATL kínai akkumulátorgyár átfogó munkaerőpiaci ellenőrzését kezdeményezte az elbocsátásokról szóló hírek miatt a kormányhivatalnál a debreceni önkormányzat. Hangsúlyozták, minden a városba települő cégtől elvárják, hogy amennyiben megfelelő képzettségű magyar munkaerő áll rendelkezésre, akkor azokat alkalmazza. 20 új korszerű betegággyal bővült a Markot Ferenc Kórház intenzív osztálya Egerben. A csaknem 70 millió forintos fejlesztés révén nem csak a kapacitás, hanem az ellátás színvonala is emelkedik, tudatta a kormány a Facebook oldalán. A helyi pilótaképzést támogató modern repülőgép szimulátort adtak át a Nyíregyházi Egyetemen. Varga Bajusz Veronika államtitkár elmondta, az egyetem és a kormány feladata is, hogy segítsék azokat a fiatalokat, akik a pilótaképzés irányába szeretnének fordulni, biztosítsák számukra a minőségi képzést, az eszközöket és körülményeket, annak érdekében, hogy világszerte a legjobb pilótákként állják meg a helyüket. A szimulátor 130 millió forintba került, egy uniós projekt keretében készült el a beruházás. Magyarország a világ egyik legbiztonságosabb országa, jelentette ki az agrárminiszter Abátszalókon az Országos Polgárőrnapon. A magyar kormány 2010 óta minden erejével azon dolgozik, hogy intézkedéseivel hozzájáruljon a vidék élhetőségének, népesség megtartó képességének erősítéséhez, mert azt vallja, hogy a vidék alkotja Magyarország gerincét, erről is beszélt Nagy István. Tárcája pedig megújította a stratégiai partnerségi megállapodását az Országos Polgárőr Szövetséggel. Tesztjelleggel 6 csütörtöki napon délutáni siestát és késő éjjeli nyitvatartást vezetnek be a gyulai Almási kastélyban és a várban a nyáron, tájékoztatta a múzeumot működtető Erkel Ferenc Nonprofit Kft. Kiállító helyekért felelős ügyvezető igazgatója az MT-t. Fekete Dombi Ildikó kifejtette, az elmúlt 3 évben azt tapasztalták, hogy a délutáni órákban, amikor nagyon meleg van, jelentősen lecsökken a látogatók száma, esténként viszont pezsgő, nyüzsgő élet van Gyulán. A Kárpátaljai Magyar Líceum létrehozatala és első évei is azt bizonyítják, hogy az összetartozás nem csak jelszó, hanem cselekvés és alkotóerő is, jelentette ki Balatoni Katalin Beregszászon. A pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítésért felelős miniszterelnöki biztos az intézmény első érettségi bizonyítványát adó ünnepségén beszélt. Csalódott az amerikai elnök, mert úgy látja, Vlagyimir Putyin nem akarja befejezni az Ukrajna elleni háborút. Donald Trump előzőleg egy órán át beszélt telefonon az orosz elnökkel, de közösségi oldalán azt írta, semmilyen előrelépést nem tettek. A Kreml szóvivője Dmitri Peszkov azt mondta, Oroszország folytatja a különleges katonai műveletet, eközben várják Ukrajna válaszát a béketárgyalások harmadik fordulójának időpontjáról. Telefonon tárgyalt egymással az ukrán és az amerikai elnök. Volodymyr Zelenszkij szerint megállapodtak abban, hogy dolgoznak a légtérvédelmének megerősítésén. Ezügyben a két ország küldöttsége közötti találkozóban is megegyeztek. Kiesett egy moszkvai toronyház ablakából és meghalt az orosz állami olajvezeték monopólium, a Transneft alelnöke. A 62 éves Andrej Badalov holttestét Moszkva előkelő külvárosában a Rubjovka egyik házának ablaka alatt találták meg. A Euronews szerint a férfi a 10. emeleten lakott, de a 17. emeletről zuhant le. Görögországban több ezer embert evakuáltak erdőtüzek miatt, Törökországban emberéletet követeltek a lángok. Kréta szigetén és Atén közelében is tűz van, a hatóságok több mint 5000 turistát, szállodai alkalmazottat és helyi lakost evakuáltak. A hirtelen lehulló szokatlan mennyiségű eső miatt villámárvizek alakultak ki az Egyesült Államok Texas államában, a Guadalupe folyó mentén. Az ország déli részén a villámáradás halálos áldozatainak száma meghaladta a 20-at, további több mint 20 embert, főként egy keresztény gyerektábor leány lakóit változatlanul keresték. Végül az időjárásról. A fátyol és gumoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk a folytatásban is, a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 10, napközben 34 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Egy este, amikor a zene a csillagokkal ér össze. Ez a dalba zárt nyár. Július 15-én este 8 órától Egerben a Szépasszonybölgyben egy különleges kétórás koncertélmény vár rád. Fellépnek Szulák Andrea, Péter Srámek, Agárdi Szilvia, Veréb Tomi és a Gonda Music Band. Ne hagyd ki a nyár egyik legszebb zenei estjét. Jegyek az idol.fancode.hu és az Egri Turinform irodában kaphatók.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Szentek, szent életű emberek.
Goretti Szent Mária Szűz vértanú. 1890. október 16-án született Corinaldóban, Nettunóban halt meg 1902. július 6-án. Goretti Mária szüleinek volt néhány holt földjük Corinaldóban, de ebből a család nem tudott megélni, ezért elköltöztek innen, és Nettunótól 11 kilométerre Ferdieri di Concában béreltek egy kisebb birtokot egy özvegyemberrel, Serenellivel és ennek fiával. A vidék mocsaras volt, és alig telt el egy év, Mária édesapját elvitte a malária. A hadgyermekes özvegy nem tehetett egyebet, ott maradt, és továbbra is fenntartotta a bérletet. Mária volt a testvérek közül a legidősebb, ő segített neki a legtöbbet. Ellátta a háztartást, és vigyázott a kicsikre, amikor édesanyja a nagyobbakkal kint dolgozott a mezőn. Serenellinek és a fiának is ő volt kénytelen főzni. Ez a fiú, akit Alessandrónak hívtak, csak egy részeges apának volt a gyermeke, először szép szóval próbálta Máriát magának megnyerni. Amikor ez nem sikerült neki, kétszer is megkísérelte, hogy erőszakhoz folyamodjon. De Mária ereje végső megfeszítésével kiszabadította magát a keze közül. A következő hét csupa szorongást és félelmet jelentett Mária számára. Kérte édesanyját, ne hagyja soha magára, de az nem vette komolyan a dolgot, és megszitta érte. Mária nem tudta, hogyan magyarázza el a helyzetet az édesanyjának, mert Alessandro megesküdött, hogyha csak egyetlen szót elárul az egészből, megöli. Serenelli és Mária édesanyja közt amúgy is feszült volt a viszony, s Mária nem akarta édesanyja helyzetét tovább nehezíteni. Hallgatott hát, de annál többet imádkozott. Mennyei édesanyja segítségét kérte. Már nem volt gyermek, tudta, miről van szó. Így érkezett el 1902. július 5-e. Szombat volt. Egyszer csak Alessandro megjelent és megtámadta. Az idő dél felé járt, és Mária egyedül volt otthon. Amikor nem akart bemenni a hálószobába, a fiú megragadta, szájára tapasztotta a kezét, és bevonszolta a maga hálófülkéjébe. Mária kapálódzott, és egyre ismételte. Nem, nem, az bűn, Alessandro, elkárhozol érte. Alessandro nem bírt vele. Erre fogott egy éles hegyes kést, és vadul rátámadt. 14 mély sebet ejtett rajta, és ezen kívül még 4 kevésbé mélyet. Végül felfigyeltek a szomszédok, és odasiettek. Ez csak a kiteljesedése, a koronája volt Mária fiatal életének. Hogy azt tudta gyilkos a keze közt mondani, inkább meghal, semmint súlyos bűnt kövessen el, nem volt előzmény nélkül. Nem sokkal előbb így beszélt. Mama, inkább öljenek meg, mint úgy beszéljek. Értsd, úgy, ahogy előzőleg a kútnál az egyik szomszédlányt hallotta beszélni. Épp 5 héttel előbb volt Mária első áldozó, s aznap reggel, amikor Alessandro megtámadta, még örömmel újságolt a barátnőjének, Teréznek, holnap megyünk Campomortóba, alig várom a szent áldozást. Az édesanyja pedig azt mondhatta róla, Mária mindig engedelmeskedett nekem. Alessandro Serenelli később maga is tanúsította, hogy esős napokon, vagy amikor kevesebb volt a munka, s akadt egy-egy szabad órája, mindig a rózsafűzért látta a kezében. Barátnője Teréz pedig úgy nyilatkozott, hogy lehetett látni, olyan lány volt, aki különösképpen vonzódott a megváltóhoz. A szentáldozás is az utolsó hetekben átélt sok szorongás kegyelmi életét kiteljesítették és megérlelték a vértanúságra. Hogy miként gondolkodott és a szíve mélyén mire lett, azt megmutatta életének utolsó 24 órája. Azonnal beszállították Nettonóba a kórházba. 2 óráig tartott a műtét. Mária végig öntudatán volt, és egyre csak Jézust és Máriát szólította. Amikor megkérdezték, megbocsát-e gyilkosának, ezt válaszolta. Természetesen megbocsátok, és az égben imádkozni fogok a megtérésért. Jézus kedvéért, aki a kereszten megbocsátott a bűnbánólatornak, azt akarom, hogy ő is ott legyen a közelemben, a paradicsomban. A szocialista városi tanács csináltatott neki koporsót. Alessandro Serenellit 30 évi kényszermunkára ítélték. Az első éveket megkeményedett szívvel töltötte el, a bánatnak semmi jelét nem adva. Akkor egy éjszaka megjelent neki álmában Mária. Virágot szerett, és oda nyújtotta neki. Ettől megváltozott. Fogolytársai példát vehettek róla. 1928 karácsonyán hazaengedték. Első útja Mária édesanyjához vezetett. Bocsánatot akart kérni. Ennek jegyében karácsony este bekopogott Corinaldóban a plébániára, ahol Mária édesanyja elvállalta a házvezetői teendők ellátását. Ezt a választ kapta. Ha Isten megbocsátott neked, én hogy ne bocsátanék meg? És a karácsonyi misén együtt járultak az Úr asztalához, aki mindenkinek mindent megbocsát. 1950. Június 24-én Máriát szentjavatták. Először fordult elő a szentjavatások történetében, hogy az ünnepére 500 000-nál is több ember jelent meg a Szentpéter téren. s az is először fordult elő, hogy az édesanya megérte, szülötte szenti avatását, és jelen lehetett, amikor gyermekét a szentek sorába ittatták. 12. Pius pápa szavaiból a szenti avatás napján. Ennek a ragyogó nyári napnak az estéjén a népnek egy egyszerű szerény gyermeke az egyház részéről olyan megtiszteltetésben részesült, amilyennél nagyobb megtiszteltetés nem is érhet senkit. Mégpedig olyan különleges ünnepélyes keretek között, amilyenre az egyház történetében még nem volt példa. Itt a Szent Péter templom előtt, ezen a roppant téren, amely szinte árasztja a fenséget, a hívek akkora tömegének jelenlétében, amekkorát még egyetlen szent avatása alkalmából nem jegyeztek fel. Mivel hódította meg Goretti Mária így gyorsan a szíveteket, hogy szinte már is kedvenc szentetek lett? A pápának erre a kérdésére Goretti Mária élete és halála egyértelmű választ ad. Ez a bátor leány, aki egészen szegényes körülmények között élt, és sem írni, sem olvasni nem tudott, századunk elején azt volt hivatva tanúsítani, hogy a tisztaság lehetséges és olyan érték, amely minden áldozatot megér. Goretti Szent Mária szűz vértanú ünnepén bizalommal kérjük. Istenünk, Goretti Szent Mária szolgálódnak, fiatalon megadtad a vértanúság dicsőségét és a szüzesség koronáját. Add, hogy példája nyomán mi is álhatatosan ragaszkodjunk parancsaidhoz, Krisztus a mi Urunk által. Goretti Szent Mária a leányi fiúság védőszentje.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
A nap verse.
Boldog szomorú dal. Van már kenyerem, borom is van, van gyermekem is, feleségem. Szívem, minek is szomorítsam? Van mindig elég eleségem. Van kertem. A kertre rogyó fák suttogva hajolnak utamra, és benn a dió, mogyoró mák terhétől öregbül a kamra. Van egyszerű jó takaróm is, telefonom, uti bőröndöm, van jó szívű jót akaróm is, s nem kell kegyekért könyörögnöm. Nem többet az egykori kötkép, részegje a ködnek, a könynek. Ha néha magam köszönök még, már sokszor előre köszönnek. Van villanyom, izzik a villany, tárcám van igaz színezüstből, tollam, ceruzám vígan illan, szájamban öreg pipa füstöl. Fürdő van üdíteni testem, langytéj a beteg idegennek. Ha járok a bús Budapesten, nem tudnak egész idegennek. Mit eldalolok, az a bánat könnyekbe borít, nem egy orcát, és énekes ifjú fiának vall engem a vén Magyarország. De néha megállok az éjen, gyötrődve halálba hanyatlón, úgy ásom a kincset a mélyen, a kincset, a régit a padlón, mint lázbeteg, aki föleszmél, álmát hüvelyezve zavartan, kezem kotorászva keresgél, hogy jaj, valaha mit akartam. Mert nincs meg a kincs, mire vágytam, a kincs, amiért porigégtem. Itthon vagyok itt e világban, s már nem vagyok otthon az égben.
Kosztolányi Dezső Boldog szomorú dal című versét Mánsáros László mondta el. Kosztolányi Dezső 1885. március 29-én született Szabadkán, édesapja a helyi gimnázium matematika-fizika szakos tanára, majd igazgatója volt. A Budapesti Egyetem bölcsészkarának magyar-német szakos hallgatójaként kötött barátságot Babits Mihállyal, Juhász Gyulával, Olá Gáborral, Zalai Bélával. 1904-ben Bécsben tanult filozófiát, a következő évben hazatért, de egyetemi szakvizsgáját nem tette le, állást vállalt a Budapesti Naplónál. 1908-ban a Hét az élet és az ekkor induló Nyugat munkatársa, 1910-ben a Petőfi Társaság tagja lett. 1917-től az esztendő szerkesztője volt Hatvani Lajos, Karinti Frigyes, Tóth Árpád mellett, alapító tagja lett a Vörösmarty Akadémiának. 1930-ban a Kisvaludi Társaság tagjává és a Magyar Pen Klub elnökévé választották, 32-ben francia becsületrenddel tüntették ki. A konzervatív írók támadására, hogy megmentse a budapesti nemzetközi kongresszust, lemondott a Pen Klub elnökségéről, a találkozón az elnöki tanács tagjaként vett részt. Kosztolányi 1936. november 3-án hunyt el Budapesten.
Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szombati adásunk tartalmából. A pápa a fiatalokhoz. Mindannyian zarándokok vagyunk, és mindig zarándokok vagyunk. Leó pápa párbeszédben a gyerekekkel. Építsünk hidakat már kiskorunktól. Ki volt Merániai Gertrúd? Interjú Berzevici Klára történésszel, Árpádházi Szent Erzsébet anyai családjáról. A pápa a fiatalokhoz. Mindannyian zarándokok vagyunk, és mindig zarándokok vagyunk. Szombaton 14. Leó pápa Dániából, Írországból, Angliából, Walesből és Skóciából érkezett zarándokokat üdvözölt a Vatikánban a szentévi római látogatásuk részeként. A csoport tagjai a Dániából, a Koppenhágai Egyházmegye fiataljaiból, valamint a Brit-szigetekről érkezett számos tanárból állt. 14. Leó pápa megköszönte mindenkinek a jelenlétét, és megjegyezte, országaitok számtalan zarándoka nyomdokaiban jártok, akik évszázadok óta ugyanezt a zarándokutat tették meg az örök városba.
Rome has always been a special home for Christians.
Leó pápa emlékeztette őket, hogy Róma különleges helyet jelent a keresztények számára. Ez az a város, ahol Szent Péter és Szent Pál életüket adták az evangéliumról való tanúságtételként, és ahol a zarándokok továbbra is erőt és ihletet merítenek ebből. A különböző szent helyek meglátogatásával merítsetek ihletet és reményt abból a nagy példából, hogy a szentek és vértanúk miként követték Krisztust, mutatott rá pápa. A zarándoklat céljáról elmélkedve, Leó pápa kiemelte, hogy az időt és teret kínál az Istennel való mélyebb találkozásra, távol a mindennapi élet zavaró tényezőitől. Az ilyen élmények lehetővé teszik a Szentlélek számára, hogy a szíveket jobban Krisztuséhoz alakítsa. A jelenlévő fiatalokhoz szólva a pápa emlékeztette őket, hogy Istennek terve van mindegyikük életével.
God has created each one of you with a purpose and a mission in this life.
Isten mindannyiótokat céllal és küldetéssel teremtette, mondta. Arra buzdította őket, hogy a zarándoklatot használják fel az imádság és a megkülönböztetés lehetőségeként, és hogy hallják meg világosabban Isten hangját, amely mélyen a szívetekben hív titeket. Ezután a nevelőkhöz fordulva, Leó pápa a jövő generációinak nevelésében betöltött szerepükről beszélt. A gyerekek a hit példaképeiként fognak felnézni rátok, különösen abban, ahogyan tanítotok és éltek, mutatott rá. Arra ösztönözte őket, hogy ápolják saját kapcsolatukat Krisztussal, aki minden hiteles tanítás mintáját adja nekünk. Végül a pápa emlékeztette a zarándokokat, hogy útjuk nem ér véget Rómában.
Please remember that a pilgrimage does not end. It shifts its focus to the daily pilgrimage of discipleship.
A zarándoklat nem ér véget, hanem fókusza áthelyeződik a mindennapi tanítványi zarándoklatra, mondta. Hozzátette, hogy bár nem mentes a kihívásoktól, a hit útját Isten irgalma, a szentek tanúságtétele és mások támogatása segíti. Leo pápa párbeszédben a gyerekekkel. Építsünk hidakat már kiskorunktól. Ez 14. Leo pápa meggyőződése, aki csütörtökön találkozott a vatikáni nyári táborban résztvevő gyerekekkel, és válaszolt kérdéseikre. A délben tartott találkozón a 6. Pál teremben a Vatikán éves nyári táborának több mint 300 résztvevője gyűlt össze, akikhez röviddel előtte csatlakozott ugyanennyi ukrán gyermek az olasz karitás segítségével. A különböző korosztályokat képviselő 3 gyermek által feltett 3 kérdésre válaszolva a pápa kötetlen párbeszédet folytatott a jelenlévőkkel. A nyári táborban folytatott beszélgetések témája az, hogyan lehet segíteni a gyerekeknek az előítéletek leküzdésében egy olyan időszakban, amikor egyre nehezebb másokkal beszélgetni, kapcsolatot teremteni, szavakat, gondolatokat megosztani, és akár játékidőt is együtt tölteni. Az első kérdés Giuliától érkezett, aki megkérdezte, hogy járt-e misére a pápa gyerekkorában. Természetesen, válaszolta lelkesen. Mindig, minden vasárnap anyával és apával. Ezután megosztotta a chicagói gyermekkori emlékeit. 6 éves korom körül én is ministráltam a plébániámon. Mielőtt iskolába mentünk, plébániai iskola volt, reggel 6:30 misére mentünk. Anya mindig azzal ébresztett minket, hogy menjünk misére. A szent misén való szolgálatot igazán élvezte. Már kiskoromtól kezdve azt tanították nekem, hogy Jézus mindig közel van, hogy ő a legjobb barátod, és a mise egy módja annak, hogy megtaláld ezt a barátot, hogy Jézussal legyél már az első áldozásom előtt is. Leo pápa arra is emlékezett, hogy akkoriban latinul tartották a szent misét. Latinul kellett tanulnunk a miséhez, ami aztán angol nyelvű lett, mivel az Egyesült Államokban születtem és nőttem fel. Ugyanakkor hangsúlyozta. Nem a szertartás nyelve számított, hanem az az élmény, hogy más gyermekekkel együtt szolgálhattunk a szent misén, a barátság és a Jézushoz való közelség az egyházban. Ez mindig gyönyörű volt. Ezután Eduardo kérdése következett, aki a nyári tábor témájára utalva azt kérdezte, hogyan tudják a gyerekek befogadni azokat, akik különböznek tőlük. A pápa angolul köszöntötte az ukrán csoportot. Az ilyen élmények nagyon fontosak, ahol különböző országokból, vidékekről érkező más nyelvű emberekkel találkozunk, akik sokban különböznek tőlünk. Arra biztatta a gyerekeket, hogy vállalják fel a találkozás, az egymással való találkozás, a kölcsönös tisztelet és a barátságkötés megtanulását egymással. Majd olaszra váltva, a csoport többi tagjához szólva, emlékeztette őket arra, hogy Ukrajna egy olyan ország, amely nagyon sokat szenved a háború miatt. A nyelvi különbségek miatti kommunikációs kihívásokról szólva elismerte. Igen, nehéz lehet megérteni egymást. De hangsúlyozta, hogy amikor lehetőség van arra, hogy valaki mással találkozzunk, létfontosságú a kölcsönös tisztelet megtanulása. Ne a különbségekre koncentráljunk, mondta. Nézzük meg, hogyan lehet tisztelettel megélni egy találkozást. Hidakat építeni, barátságot építeni, felismerni, hogy mindannyian lehetünk barátok, testvérek, nővérek. Így együtt tudunk haladni és előrelépni. A pápa elismerte, hogy ez nem mindig könnyű. Néha különleges erőfeszítést igényel, mert azt gondoljuk, ő nem olyan, mint én, ő más, nem úgy beszél, mint én, másképp néz ki. Mégis hangsúlyozta annak szükségességét, hogy megtanuljuk tisztelni egymást, tudjuk, hogy barátokként élhetünk együtt. Ezt követően Damiano tette fel kérdését a pápának. Visszatért az ukrajnai konfliktus témájához, és azt kérdezte, mit tehetnek a fiatalok a békeépítéséért. A pápa azt válaszolta, hogy már fiatal kortól kezdve mindannyian megtanulhatjuk, hogyan lehetünk a béke és a barátság építői. Gyakorlati tanácsokat adott. Ne menjetek háborúba, ne keveredjetek harcokba, soha ne szítsatok gyűlöletet. Ehelyett Jézus arra hív minket, hogy tanuljunk meg barátok, testvérek és nővérek lenni mindenkivel. Arra buzdította őket, hogy gyermekkoruktól fogva tanulják meg a kölcsönös tiszteletet, hogy a másikat olyannak tekintsék, mint magukat, és értsék meg, hogy nem is annyira mások. Vannak módok arra, hogy közeledjünk a másikhoz. Megoszthatunk velük egy kis kenyeret. Találhatunk módot a segítségnyújtásra. Végül 14. Leo pápa így zárta gondolatait. még a legkisebbek is elkezdhetnek lehetőségeket keresni arra, hogy a béke, a barátság és a szeretet előmozdítói legyenek mindenki között. Ki volt Merániai Gertrúd? Interjú Berzevici Klára történésszel, Árpádházi Szent Erzsébet anyai családjáról.
Pünköstkor volt Árpádházi Szent Erzsébet szenté avatásának a 790. évfordulója. Szent Erzsébet alakjával, példaadásával, rövid életének körülményeivel, világi és vallásos irodalom igen sokat foglalkozott. Hozzátartozóival sokkal kevésbé. Egy korábbi műsorunkban egy rövid interjút hallhattak férjéről, IV. Lajos türingiai tartománygrófról. Ma Szent Erzsébet tragikus sorsú édesanyjára, Andex Merániai Gertrúdra és az ő családi környezetére irányítjuk figyelmünket. Megkértük Berzevici Klára germanista történészt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem germanisztika tanszékének docensét, hogy foglaljon össze a Vatikáni Rádió hallgatói számára Gertrúdis királynéval és családjával kapcsolatos néhány érdekesebb tényt. Kedves Klára, szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió vonalában.
Én is szeretettel köszöntöm, illetve tisztelettel üdvözlöm a Vatikáni Rádió hallgatóit, és köszönöm a meghívást. Gertrúdis királyné, mint tudjuk, Árpádházi II. András magyar király első felesége volt. Körülbelül 1200 óta, egészen a tragikus haláláig, amely a Pilis-hegységben érte, ahol gyilkosság áldozata lett. E merénylet okairól számos elmélet és szépirodalmi leírás kering, de pontos okát nem tudjuk. Dátumát 1213. szeptember 28-ára teszi a történettudomány. Olyan időpontra, amikor férje nem volt a közelben, mert egy halicsi, ugye ma galíciai hadjárattal volt elfoglalva. Egyes források szerint a királyné rokonságának és kísérete tagjainak nyújtott, túlzottnak vélt kedvezmények által okozott irigység lehetett a merénylet fő kiváltó oka, de ez egyrészt nem biztos, másrészt komoly ellenérvek is felmerülnek. Itt csak azt említeném meg, hogy a királyné testvére Bertold még 1218-ig megtartotta a magyarországi magas egyházi tisztségét, ugye kalocsai érsek volt 1206 óta, és 1218-ban pedig előlépett az aquileiai pátriárka székébe, nyilván nem királyi sógora támogatása nélkül. Gertrúd királyné egyébként Andex Merániai IV. Bertold herceg és Wettin Rochlici Ágnes 9 gyermekének volt az egyike. Családi hátterének magyar vonatkozású érdekessége is van, ugyanis mind apai nagyanyja, Wittelsbach Hedwig, mind apai dédanyja, Weimar Isztria Zsófia, Árpádházi Zsófia magyar hercegnőnek, első Béla király lányának a leszármazottai voltak. Tehát két vonalon is Gertrúdis királyné távoli rokona volt a későbbi férjének. Gertrúd királyné testvérei közül Otto és Heinrich az apjuktól örökölt uralkodói feladatokkal foglalkoztak, sőt, Otto még első felesége, Stauf vagy Hohenstauf Beatrix révén Burgund-Pfalz gráfja, tehát palota grófja is lett. A lányok közül Mechtild kitzingeni apátnő volt, négyen pedig fejedelmi szintű házasságokat kötöttek. Ágnes ugye II. Fülöp Ágost francia királyfelesége lett, egy ismeretlen keresztnevű leánytestvér a szerb fejedelmi család egyik tagjához ment feleségül. Gertrúd, mint tudjuk, ugye magyar királyné lett, míg Hedwig a piasztok sziléziai ágából származó szakállas Henrik herceg hitvese volt. Hedwiget amúgy nem sokkal halála után az egyház szentje közé sorolta, és ma is Lengyelország egyik nagy tiszteletnek és népszerűségnek örvendő lelki példaképe.
Érdekes, mozgalmas életpályák ezek. Mit lehet tudni a további két testvérről?
Az ő életútjuk is jól dokumentált, mindketten egyházi pályára léptek. Egbert a németországi Bamberg püspöke lett, Bertold pedig előbb bambergi prépost, majd 1206-tól a magyarországi kalocsa érseke, és végül 1218-ban az itáliai Aquileia, hát igen tekintélyes pátriárkai székét kapta meg, amit aztán haláláig 1251-ig töltött be, és úgy tudjuk, hogy bölcs és népszerű egyházkormányzati intézkedéseket hajtott végre. E két kiváló férfi életútját azonban egy tragikus esemény is keresztezte. Ugyanis személyes bosszúból Wittelsbach 8. Otto 1208-ban történetesen a bambergi püspöki palotában, ahol Andexi Otto és az említett Hohenstauf Beatrixnek az esküvőjét tartották, meggyilkolta Stauf vagy Hohenstauf Fülöp sváb herceget, aki ekkor már német király volt, és igen jó úton haladt a császári trón felé. Ugyan a tettes rövidesen elfogtát, és egy külön célra felállított törvényszék halálra ítélte, és végre is hajtották a halálos ítéletet, de a gyilkosság helyszíne miatt a két andexi fivér gyanúba keveredett, és ennek tisztázása több évig is eltartott, és hát a fivérek ártatlanságának bizonyítását elsősorban ugye a pápa, illetve a császár felé egy érzékeny diplomáciai feladatnak tekinthetjük. E feladat megoldásában többszöri követjárással igen sikeresen működött közre Gertrúd királynénak egy bizalmasa, a feltehetően tiroli származású egyházi személy Adolf, aki talán éppen a sikeres tevékenysége következtében lett szepesi prépost. Érdekes megemlíteni, hogy később Adolf prépost rokonai is letelepedtek a felvidéken, és kimutatható, hogy utódaik leszármazottai ma is élnek.
Ezek a regényes történetek jól mutatják a középkori Európa mozgalmas világát, és egyben azt is, hogy milyen szoros nemzetközi kapcsolatok szövődtek a dinasztia közi házasságok révén.
Igen, e kapcsolatoknak jó példája Szent Erzsébet nagynénje, az ugyancsak szentté avatott Hedvig hercegnő, ugye őt ma Nagy Szent Hedvigként tiszteljük, aki németországi gyerekkora után lengyelországi menyasszony, majd igen korán, körülbelül 12 évesen uralkodói feleség, és alig 13 évesen már anya, ugye a Piasz családfa legújabb hajtásának édesanyja lett. A példás családi élet és további számos gyerek után, készülve már a túlvilági életre, előbb férjének egyetértésével feleségként, majd később özvegyként egy példásan önmegtartóztató életet élt, és minden erejét, befolyását, jótékonyságának és fogadott hazája vallási életének szentelte. Uralkodó herceg feleségeként, hát mondhatjuk úgy, hogy hivatalból jelentős jövedelme volt, és ennek legnagyobb részét a szegények támogatására költötte, sőt, személyesen is közreműködött beteg alatt való ápolásában. Példája annyira maradandó nyomot hagyott mind Lengyelországban, mind Európa szerte, hogy halála után nem sokkal, 1267-ben 4. Kelemen pápa szentté avatta, és magyar szempontból figyelemre méltó, hogy túlélte unokahúgát Árpádházi Erzsébetet, aki 1231-ben halt meg, sőt, Erzsébetnek 9. Gergely pápa által történt szenti avatását is megélte, ugye 1235-ben. Azt nem tudjuk, hogy személyesen találkoztak-e, de feltehetően egy mély lelki kapcsolat volt közöttük. Hedvigről ugyanis feljegyezték, hogy a halálos ágyán Erzsébetnek egy kendőjét kérte magához, talán arra is gondolva, hogy az unokahúga már várja őt az útjának a következő állomásán. A családnak, tehát az andexi családnak két korábbi női tagja is szentség hírében hunyt el, méghozzá Szent Hedvig és Gertrudis királyné nagyapjának testvérei, Mechtild, aki Edelstetten, és Eufémia, aki Altomünster apátnője volt. És talán érdemes megemlíteni, hogy ezek a változatos és olykor kalandos életutak visszhangot kaptak a szép irodalomban is. Elég ugye, ha csak Katona József kiemelkedő színdarabjára, a Bánkbánra utalunk, de még manapság is, hiszen alig egy éve jelent meg egy történésznek Anna Degen írói álnéven írt a bambergi királygyilkosságról szóló regénye, de a Königsmarad von Bamberg címen, melyben egy Egbert püspök udvartartásához tartozó fiktív szereplő szemével mutatja be a bambergi, sőt a velük kapcsolatos magyarországi eseményeket is.
Kedves Klára, köszönjük az érdekfeszítő beszámolót, és sok sikert kívánunk a további munkájához, és reméljük, hogy majd beszámol róla a Vatikáni Rádiónak.
Nagyon szívesen, és köszönöm a hallgatók figyelmét és a lehetőséget.
Berzevici Klára történésszel készített interjúnkat hallották. itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió adását hallották, műsorunkat 11 óra 30 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8,